Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent című a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertetem a hallgatókkal. A legutóbbi alkalommal a szőlő birtokokról esett szó, ezt folytatjuk a mai adásunkban is. A szőlők megműveltetése nem kis terhet jelentett a kolostorok számára. Szőlőbirtokaik lényegesen nagyobbak és főleg szétszórtabbak lehettek annál, sem hogy egy-egy kis létszámú kolostor szerzetesei maguk művelhették volna meg. A bérmunka alkalmazása azonban készpénzt igényelt, és ennek előteremtése érdekében olykor akár liturgikus könyveket is áruba bocsátottak. Máskor, amint láttuk, kölcsönt vettek fel, akár a renden belül más kolostoroktól, de olykor ez sem lehetett egyszerű. Érdekes megoldása a művelési költségektől való megszabadulásnak, ugyanakkor bizonyos jövedelem biztosításának a szőlők haszonbérbe adása éves szolgáltatási kötelezettség fenntartásával. Egy ilyen szőlő későbbi sorsát is nyomon követte az érintett kolostor, erről tanúskodik az az oklevél, amelyet a két világi személy közötti adásvételről állított ki a kolostor előjárója, és amelybe gondosan beleírta a haszonbérleti szerződés záradékát, mely a kolostor tulajdonjogát biztosítja arra az esetre, ha veszélybe kerülne az évenként beszolgáltatott bor. A bor értékét mutatja az a két formula, melyben egy perjelt, illetve vikáriust, a gabona és a bor elherdálása miatt rónak meg, és az egyik esetben meghagyják az illető előjárónak, hogy gabonát, bort és más hasonlókat csak a kolostor szenyorainak egyetértésével adhat el. Végül bekerült a formulás könyvbe két adománylevél is. A két gyöngyösi, papé és egy ismeretlen világi nemesé, akiről csak annyit tudunk meg, hogy egykor komesz volt, és az adományt halálára gondolva, feltehetően idős korában tette. Az utóbbi oklevél túlságosan általános. Mind az adományozó, mind a megadományozott, mind maga az adomány homályban maradt. A két gyöngyösi pap adománya azonban azon szerencsés kivételek közé tartozik, ahol szinte minden egyedi részlet benne maradt a szövegben. Így az is kiderül, hogy a gyöngyöstől meglehetősen távol, Pozsony melletti táli kolostor kapta a házat, a pincét és a szőlőt. Az egész adomány kerek egészet alkot, és talán nem tévedünk nagyot, ha feltesszük, hogy a gyöngyösi ház a bor értékesítésében is szerepet játszhatott. Egy formulás könyv nyilván a gyakran előforduló ügyekhez kíván mintákat adni. Ha tehát ilyen sok oklevél formula foglalkozik a szőlőkkel, sőt, ha az összes oklevélnek csak mintegy 10%-a foglalkozik gazdasági kérdésekkel, és ezek döntő többsége éppen a szőlőket érinti, akkor talán nem túlzás azt állítani, hogy a 16. század első felében a pálosok gazdálkodásában ennek a birtoktípusnak volt a legnagyobb szerepe, és ehhez kapcsolódott a legtöbbféle ügyintézés. A fentiek fényében talán az is kijelenthető, hogy leginkább a szőlőkhöz és a belőlük származó jövedelmekhez ragaszkodtak, és éppen ezért folyamodtak akár a legkülönfélebb megoldásokhoz, mint amilyen a már említett haszonbérbeadás. E ragaszkodások a többféle is lehetett. Egyrészt néhány kolostor birtokai között túlsúlyban voltak a szőlők, másrészt a szőlőből, illetve a borból származó haszon viszonylag jelentős lehetett. Példaként hadd utaljunk néhány lengyelországi adatra. A rupelai kolostor Biencsicei birtokáról 1480-ban két molnártól és két kocsmárostól 6 márka jövedelme volt. Császlóvai kolostornak 1529-ben a helybeli kocsmából 1 márka 10 garas jövedelme származott. Összehasonlításul egy malom bérleti díja ugyanekkor ugyanitt 4 márka volt. Harmadsorban azt sem szabad figyelmen kívül adni, hogy a szőlőtelepítés meglehetősen nagy befektetést igényel, lassan térül meg, viszont a műveletlenül hagyott szőlő rendkívül gyorsan tönkre megy, éppen ezért azonos a közbecsű értéke a cserjésével. Most nézzük a másik nagyon fontos gazdálkodási eszközt, a malmok működését a pálosok életében. A kolostorok csak nem felénél találunk adatot malmokra, sőt a 14. századi oklevelek jelentős hányada róluk szól. A diósgyőri, a felnémeti, a ruszkai kolostorok esetében például szinte más nem is találunk az ismert oklevelekben. A másik fontos jellemzőjük, hogy a szerzetesek eleve pénzbevételre számítottak belőlük. Az országos szokásnak megfelelően a pálosok is bérbeadták a birtokukban lévő malmokat, a bevételt pedig a privilégiumokban is rögzített őrlési kényszer biztosította. Ezek a kiváltságok messze túlmutattak az egyes kolostorok birtokain, és kivételes helyzetet biztosítottak a szerzeteseknek, illetve a birtokukban lévő malomnak. Megjegyzendő, hogy a malmok elsöprő többsége gabonát őrölt, és csupán néhány adatot találunk más típusú malmokra. Közülük három vonatkozik kalló malmokra, az egyik egy pápai malom, a porvai kolostor 1450-es adománylevelében, azzal a megjegyzéssel, hogy átalakítható gabona őrlésre. A másik az ungvári kolostor tulajdonában két másik remete molnának nevezett, és nyilván gabona őrlésre szolgáló malom mellett bukkan fel. A harmadik forrás önmagában is érdekes, mert a regéci kolostor Horvátiban lévő kétkerekű malmáról azt mondják, hogy egyik kereke gabonát őröl, a másik kerék viszont kallót hajt. A negyedik adat egy fűrészmalomra vonatkozik, az elefánti kolostor birtokában. Végül szintén a regéci kolostor malmai közül az egyikről kiderül, hogy hüvelyeseket őrölt. A baranyai kolostorokat leszámítva, ahol már a 13. század első feléből van adat malom birtoklására, az egyik legkorábbi malomra vonatkozó oklevél éppen a ruszkai kolostor alapítóinak adománylevele 1338-ból. 10 évvel később, 1348-ban a diósgyőri kolostor esetében arról értesülünk, hogy Egyed Perjel és a szerzetesek miklósrendi generális engedélyével hozzájárulnak, hogy László fiai a kolostornak Demeter esztergomi kanonok, érseki káplántól és annak testvérétől kapott malom helyén malmot építsenek. A malmot életük végéig szabadon használhatják, haláluk után azonban a diósgyőri pálosokra száll. Ugyancsak a diósgyőri Egyed Perjel kellett panaszt tegyen egy malma miatt. A kárt ráadásul nem is akárki okozta, hanem maga a király, egyébként a rend nagy jótevője, azzal, hogy a diósgyőri vára közelében egy halastavat és vadas kertet építetett. A király természetesen káportolta a szerzeteseket, felajánlva, hogy ha Diósgyőr környékén eladó malmot találnak, arra Lajostól megkapják a pénzt. Így került a pálosok birtokába egy malom Diósgyőrött a Színvapatakon, 1380-ban pedig maga első Lajos király adományozott egy másik malmot a remetéknek Nagy Zsolcán, mely a Sajón állt, és ezen felül azt is megengedte, hogy a kolostor a falu területén fekvő cserjést, malomgát vagy malomcsatorna céljára vagy a malom javítására használhassa. Szintén rendkívül korai malombirtoklásra vonatkozó oklevél maradt fenn az újhelyi pálosoktól, akiknek 1325-ben éppen az Ágostonrendi remeték szintén újhelyi Szent István kolostorával támadt viszályuk a Ronyva folyón épített malom miatt, amely a víz feldúzzasztásával a pálosok malmának kárt okozott. Választott bírák közvetítésével végül olyan egyesség jött létre, hogy két malom építésében jártas embert bíztak meg a malmok megvizsgálásával, és a püspök által kitűzött időpontban a malommesterek a két malmot úgy állították be, hogy ne legyenek hátrányosak egymásra. Ezt a felek elfogadták, mégpedig olyan kikötés mellett, hogy aki a fennálló állapoton változtat, kiközösítés alá esik, még a pápa sem oldozhatja fel alóla. Ezt követi a kékesi kolostor, mely 1358-ban első Lajos királytól kapott Szentendrén a kékes patakon egy malmot és egy malomhelyet. A malomhely további sorsa ismeretlen, a malmot viszont 1473-ban is említik, ekkor a kolostor 50 aranyforintot kapott a kijavítására. 1458-ban a kolostor egy másik malom birtokába jutott, amikor egy szentendrei szőlő részét elcserélte Sződön egy kétkerekű malomra. Az oklevél kivételesen pontosan tudósít a két tulajdon értékéről is, így a malomról kiderül, hogy 112, a szőlő pedig 100 aranyforintot érhetett. A Baranya vármegyei Szent Jakab kolostor, mely, mint említettük már, a 13. század elejétől birtokolt malmot, az 1370-es években egy újabb malom birtokába jutott az első szomszédságában, az Ürök folyón, mégpedig Vétel útján. A malom első felét 1371-ben 8 dénár márkáért, másik felét pedig 1375-ben 10 dénár márkáért vették meg. Az ügy további érdekessége, hogy a szerzetesek mindkét esetben tekintélyes pécsi polgárokkal üzleteltek. 1371-ben Demeter, Szűcs fia Ferenc és felesége, 1375-ben pedig Domonkos, néhai pécsi bíró özvegye, Balázs, egykor pécsi bíró felesége az eladó. A veresmarti pálosok 1376-ban perelni kényszerültek a birtokukon található malom miatt, melyet a sári apát is a magáénak vallott. A perben az egri helynök megbízottja a határjárás elvégzése után a pálosok javára ítélt, amit végül az apát is elfogadott. 1379-ben a szlavóniai Szláti kolostor alapítójától, Besenyő Jánostól szántóföldek és erdők mellett malomkiváltságot is kapott. Habár a malom meglétéről ekkor nem esik szó, a szerzetesek biztosítékot kaptak, hogy a Planika patakon más nem építhet később sem malmot. 1381-ben azután Besenyő János megerősítette a Strezai kolostor 300 hold szántóföldből álló birtokát a hozzátartozó rétekkel, malmokkal, szőlőkkel és erdőkkel. Végül 1458-ban egy konkrét malom is felbukkant Lukács kővári várnagy özvegyének Margitnak a végrendeletében. Szintén a 14. századra nyúlik vissza a Táli kolostor, Pretermül és Reizmül nevű malmainak története is, melyek bérbeadásáról az 1380-as évek közepétől vannak adataink. Bérbeadták a Jenői kolostor zakaljai malmát is 1381-ben. A Szent Lászlói Baranya vármegye kolostor szederkényi malomhelyét 1488-ban a Perjel három nemzedék idejére adta oda Moldvai Tamásnak, nyilván a malom megépítésének kötelezettségével. Haszonbérbe adta 1526-ban János generális a Regéci kolostor egy vizsói elhagyott malmát is, melyet a korlát falvi Ernei Bálint élete tartalmára kapott meg 20 forintért. Olykor persze bérlő elfelejtette visszaszolgáltatni a malmot, mint ahogy ez a vetahidai pálosok egyik malmával történt a 15. század végén, melyet az elhunyt fivére és leánya, valamint unokái használtak tovább annak ellenére, hogy a bérlet csak élethosszíglan szólt. 1391-ben a szentkirályi pálosok egy tusoni malom jövedelmének a tizedét kapták adományba. Úgy szintén pénzbevételt jelentett a Tolna vármegyei Szent Pál kolostorának, azaz 1416-os adomány, melyben a Fizek folyón egy derecskei malom egy heti jövedelmét kapták. A jövedelem 1435-ben 20 forintnyi volt. A 15. században a legtöbb, 4 illetve 6 malma a források szerint a Gönci és a Göncruszkai kolostornak volt. A Gönci malmok közül azonban 2, az Olsafán és a Bánya patakon valójában a Telki bányai ispotályhoz tartozott, annak kiadásait fedezte. A kolostor másik két malma magában Gönc városában, illetve Zsújtán volt. A Ruszkai kolostor malmai közül először 1388-ban a Hernádon álló Vilmányi malom bukkan fel, melynek ekkora felét vásárolták meg 150 forintért, Krisztlinusz fiai Miklós és Péter, Mátyás, Nikusz, továbbá Gebulinusz fia István, Vilmányi királyi polgároktól, Gönci Strichekul szintén királyi polgártól, valamint Lőrinc, Ruszkai Izsép, fia László mesterjobbágyától. 1461-ben aztán arról értesülünk, hogy a remeték Mátyás királytól megkapták villányban a Hernádon egy malomnak a Regéc várát illető felét, mivel a másik fele már amúgy is az övék volt. 1461-ben aztán arról értesülünk, hogy a remeték Mátyás királytól megkapták Vilmányban a Hernádon egy malomnak a Regéc várát illető felét, mivel a másik fele már amúgy is az övék volt. Ezután 1421-ben a két helycei malom tűnik fel a forrásokban, melyeket akkor éppen Stibor Ekri püspöktől sikerült visszaszerezniük. 1465-ben Szánton Szapolyai Imre engedélyével újjáépítettek egy malmot az Aranyos folyón. 1486-ban ismét a Hernádon jutottak egy malom negyedének birtokába, ezúttal Ruszka határain belül egy ruszkai nemes kegyes adományaként. Végül 1504-ben Perényi Imre nádor iktatja be a pálosokat Alsó Kékeden a Teplice folyón álló malom felébe. Kiemelkedően sok malma volt még az elefánti kolostornak, de a rendelkezésre álló forrásokból nem derül ki egyértelműen, hogy egyszerre hány volt a birtokukban. Az azonban a források alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy a kolostornak igen komoly bevételt jelentett. Egyidelők 3 malma volt a Bajcsi, a Nosztrei, a Remetei és az Ungvári kolostornak. Azt ugye nem tudjuk, hogy ténylegesen hány malma volt a székelyházai pálosoknak, az 1498-ban nyert lófőségük azonban többek között a malom építésre vonatkozó kiváltságot is jelentette. Látjuk tehát, kedves testvérek, hogy a malmok által is nem csak a szőlőbirtokok, vagy esetlegesen a más ingatlanok által sok helyen volt a pálosoknak tulajdona, nem kifejezetten a kolostorok, hanem a hozzájuk tartozó gazdasági tevékenységek miatt. Kedves hallgatóink, rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix a Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent című a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes beszélt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.